Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő. Önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. A Ferencváros 3-3-as döntetlent játszott a norvég Molde otthonában a labdarúgó bajnokok ligája selejtező negyedik utolsó fordulójának szerda esti első mérkőzésén. A visszavágót jövő kedden rendezik a Grupama arénában, a párharc győztese a bajnokok ligája főtáblájára, a vesztes pedig az Európa Liga csoport körébe jut. A Fradi meccséről Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát kérdeztem.
A játék kép alapján továbbra is tartom, hogy a Molde nem jobb csapat, mint a Celtic vagy a Dinamo Zagreb volt az előző periódusban. Inkább azt emelném ki, hogy a Ferencvárosnak ezen a találkozón jött el az a rossz félórája, ami azért azt hiszem belepér a nemzetközi kupa szereplésbe. Az eredmény önmagában nem rossz. Én azt hiszem, hogy ha valaki egy idegenbeli 3-3-as döntetlent ér el, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha nem kapja a hazai mérkőzésen, akkor tovább jut, akkor nem lehetünk elégedetlenek. A mérkőzés alakulása után persze mindenkiben maradt hiányérzet. 2-0-ra vezetett már a Ferencváros, és azután a Molde fordított, és azért valljuk be, egy nagyon baráti 11-essel sikerült kiegyenlíteni 3-3-ra, ami persze nagyon jól jött. Azokból az erényekből, amelyeket felsoroltunk a találkozó előtt, hogy jellemezték a Ferencvárost a bajnokok ligás felejtező korábbi szakaszaiban, mint a fegyelmezettség, a nagy futóteljesítmény, a védők szinte hibátlan munkája, és a mondhatjuk, hogy tökéletes helyzetkihasználás, talán az utóbbi maradt erre a találkozóra, hogyha a mérkőzés 90 percét nézzük. Én azt mondom, érthetetlen, hogy a bekapott gól után miért zavarodott össze a Ferencváros. Meghallgattam minden elérhető nyilatkozatot a játékosoktól, illetőleg a hát mondjuk túlságosan közlékenynek nem mondható vezetőedzőtől. Én nem panaszkodott senki arra, nekem mégis az volt az érzésem, hogy Rebrovnak egyszerűen elfogytak a bevethető védői a mérkőzés azon periódusára, de Kovácsevics eleve nem tudott játszani sérülése miatt, Lovrencsics Gergővel hasonló volt a helyzet. Meggyőződésem szerint az edző szívesen váltott volna, akár a középső védő posztján, mert Blazsicsnak a teljesítmény drasztikusan visszaesett. Pingpong sem játszott jól abban a szakaszban, de egyszerűen nem volt kivel frissíteni, kivel átszervezni a védelmet. Tehát ameddig mondjuk a Dinamo Zagreb ellen meg tudta tenni azt, hogy mikor Kovácsevics kiesett, behozta Pingpongot, és nem gyengült sokat a védelem, sőt mondhatnám, hogy nem gyengült. Most a védelem hibákat követett el, nem védekezett jól, és ez okozta ezt kell mondjuk most már a Ferencváros szintjén nagyon soknak számító 3 bekapott gólt. Ezzel együtt a sorozat megmaradt, Rebrov továbbra is veretlen a nemzetközi porondon vendégként, és minden reménye megvan a Ferencvárosnak arra, hogy a jövő keddi visszavágón kiharcolja a továbbjutást.
Most már láttuk ezt a mérkőzést, láttuk frissen az ellenfelet, a Moldét, láttuk azt, hogy a Ferencváros bármilyen jól is szerepelt tavaly és az eddigi kupasorozatban is magabiztosan jutott túl az ellenfeleken, azért a Fradi sem tökéletes, és látjuk, hogy a Molde is mire lehet képes. Így az ellenfelet, a képességeiket látva, mire érdemes a Fradinak és a Rebrov edzőnek odafigyelni a Grupama arénában jövő héten?
Röviden lehetne mondani, hogy úgy játszan a csapat, mint az első 52 percben, amikor 2 gólos elényt szerzett. Azzal együtt egyetértek azzal a véleménnyel, hogy a Molde 0-2 után mindegy alapon elkezdett támadni, felszabadultan játszott, és ez meglepte a Ferencváros, erre nyilván fel kell készülni. Én nagyon remélem azt, hogy nem lesz olyan periódusa az ülőjúti mérkőzésnek jövő kedden, amelyen a Molde mezőnyfölényben játszik majd és beszorítja a Ferencvárost a kapujához. Ugyanakkor egy ilyen periódusban azért nagy luxus az, hogy a Ferencváros középpályásai közül vannak, akik egyáltalán nem veszik ki a részüket a védekezésbe.
Dibusz Dénes az M4 Sportnak azt mondta, a Fradi 2 gólos előny után komoly hibákat követett el.
Igazából az első félidőben azt gondolom, hogy viszonylag jól játszottunk, tudtuk tartani a labdát, meg tudtuk játszani az embereket a védelmi vonaluk és a középpályájuk között. A második félidőben ez gyakorlatilag nem nagyon sikerült. Igaz, hogy megrúgtuk a második gólt, de én azt gondolom, hogy addig is a második félidőben nem nagyon volt értékelhető momentumunk. Az azért nagyon fontos volt, hogy tényleg 2-0 lett, és azt gondoltam, hogy ez megnyugtatja egy kicsit a csapatot, de tényleg a második gólunk megszerzése után egy hatalmas káosz vette kezdetét gyakorlatilag a pályán. Ugye nagyon jól használták már az első félidőben is az ő jobb oldalukat, és a második félidőben is erre építettek, hogy a mi bal oldalunkra próbálták a létszámfölényüket helyezni, és ezáltal ott vezették a támadásukat. Tudtunk igazából vele mit kezdeni, pedig megbeszéltük, hogy kell ez ellen védekezni. Nem tudtuk nyomás alá helyezni őket a középpályán, ezáltal tudták forgatni a játékot, ki tudott oda jönni a játék, és onnan pedig jöttek a beadások, jöttek a szögletek, ugye, és hát sajnos meg tudták fordítani a mérkőzést, de annak mindenképpen örülnünk kell, hogy a végén tudtunk egyenlíteni, és azt gondolom, hogy így azért egy olyan eredménnyel tudunk pályára lépni a visszavágón, ami azt sejteti, hogy a kezünkben van a sorsunk, és én azt gondolom, hogy ha azt a játékot tudjuk játszani, amit képességeinkhez mérten tudunk játszani, akkor meg lesz a továbbjutás.
A Fehérvár csütörtökön hazai pályán gól nélküli döntetlen után 11-esekkel 4-1-re legyőzte a francia Reims csapatát, így bejutott a labdarúgó Európa Liga selejtező utolsó fordulójába. Farkas Dávid kérdezte Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát.
Vitathatatlan, hogy most játszott a legjobban az idei három nemzetközi kupa mérkőzések közül a MOL Fehérvár. Talán azt is mondanám, hogy a legóvatosabban, de ezt indokolta az ellenfél játék ereje. Azt a Reims nincs csúcsformában, ezt nyugodtan mondhatjuk, még csak olyan formában sincsen, mint tavasz, szóval a felfüggesztés előtt játszott volna. Emlékezetes, hogy a francia bajnokságot nem folytatták a márciusi felfüggesztés után, talán ha folytatják, nem is végez ezen a helyen a francia csapat, de hát ez persze egy rossz hangzatú feltételezés csak. Szerintem Márton Gábor nagyon okosan felmérte azt, hogy milyen lehetőségei vannak a csapatának egy jobb erőkből álló ellenféllel szemben, ezért óvatosan játszott a franciákat a védekezési rendszerrel. Feltétlenül alapvetően meglepte a Reims edzője is azt emelteket találkozó után, hogy ezen a védelmi falon nagyon nehéz volt átjutniuk. Hát én azt gondolom, hogy olyan nehéz volt átjutniuk, hogy szinte egyetlen értékelhető kapura lövésre sem telt a francia csapat erejéből. Mondjuk a Fehérvárnak sem volt nagy helyzete, Lloyd Négónak volt a másik félidőben lehetősége, amikor kb. 10 méterről kapu fölé lőtt, talán Hodgsnak a helyzetét is ide sorolhatjuk néhány perccel utána, de egy tipikus 0-0-ás mérkőzés volt. A 14-es párba egy kicsit féltettem a Vidit, nem azért, mert nem bíztam abban, hogy megfelelően a hidegvérrel tudják majd lőni a játékosok, vagy a képességekkel hiba lenne. Nyilván egy szép lövésben egy 11-es párbajban kevésbé van jelentőség a tudásbeli különbségnek a csapatok játékosai között, hanem mert a futballtörténelem azt mutatja, hogy elég ritka, hogy egy csapat egymás követően két 11-es párbajt is meg tud nyerni, a Vidi pedig így jutott tovább az első fordulóban ír ellenfelén. Ám szerencsére, hát már azon gondolkoztam, hogy azt fogom majd feljegyezni a párbaj után, hogy Kovácsi Kádám, Magyar Dukadam. Egyszer bevették a kapuját, de két lövést bravúrosan kivédett, úgyhogy óriási szerepe volt a továbbjutásban. Ezzel tulajdonképpen azon is morfondírozhatunk, hogy biztos értelem nyomába lépett. Ő volt eddig a fehérvári klub történetében a nagy 11-es elő.
A Fehérvárnak a Standard Liège-el kell megküzdenie ahhoz, hogy szerepelhessen az Európa Liga főtábláján, ezúttal sem a magyar csapat az esélyes.
És a helyzet annyival rosszabb, tegyük hozzá, hogy ezúttal idegenben kell játszani. Az Európa Ligában, ellentétben a Bajnokok Ligájával, ebben a playoff körben egy mérkőzésen dől el a továbbjutás, és ezt az egy mérkőzést majd Liège-ben, Belgiumban kell lejátszani. Ez nem feltétlenül növeli a Vidi esélyét. Nyilván az ember arra számít, hogy a fehérváriak majd egy megrözésen defenzív játékkal állnak ki, és ott próbálnak kontrákra alapozni, és hát mondjuk azt, hogy kibekkelni a mérkőzést. Aztán de Liège nem kezdte rosszul a belga bajnokságot, 6 forduló után 13 pontjával, egyetlen vereséggel. A második helyen áll a meglepően jól kezdő Sporting Charleroi mögött, úgyhogy még azt sem mondhatjuk, mind a francia rivális esetében, hogy nincs éppen jó formában. Nem volt még ugye a modern időkben olyan, hogy amiatt a csoportszakasztokat rendeznek a két nagy kupában, hogy két magyar csapat is ugyanazon az őszön képviseltette volna magát a csoportszakaszban. Hát, ha most sikerül, de alig kell hangsúlyozni, hogy mekkora bravúr lenne az, hogyha a Fehérvárnak sikerülne, de azért persze nyilván mindenki bízik benne.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. Kovácsik Ádám, a Fehérvár kapusa az M4 Sportnak hangsúlyozta, hogy a csapat sikerének titka a felkészülés és a csapatmunka volt.
Hosszabbításban is volt egy fontos védésem, mondhatjuk. Az egész csapat szerintem nagyon játszott, végig egymásért küzdöttünk. Nem volt egy látványos mérkőzés, nem volt közönség szórakoztató, de egy francia első osztályú csapatot sikerült kiejtenünk. A videóelemzőink nagyon jók, és eddig Abi is, meg Pap Bence is. Jól gyűjtötték az adatokat most is, meg ugye a Bohemians ellen is. úgyhogy az ő munkájuk is benne van, ezért mondom, hogy ez egy igazi csapatmunka volt.
Időközben az is kiderült, hogy a Standard Liège lesz a Fehérvár ellenfele jövő csütörtökön a selejtező utolsó fordulójában, mivel a belga csapat hosszabbításban 2-1-re legyőzte a vendég szerb Vojvodinát a harmadik körben. A Bajnokok Ligája győztes Bayern München nyerte a labdarúgó szuperkupát, miután csütörtök este hosszabbítás után 2-1-re győzött az Európa Ligában címvédő Sevilla ellen a budapesti Puskás arénában. A spanyolok a 13. percben Lucas Ocampos büntetőjével szereztek vezetést, a nagyfölényben futballozó bajorok a 34. percben Leon Goretzka révén egyenlítettek. A trófea sorsát a 104. percben a hosszabbításban éppen egy spanyol labdarúgó, a világ és Európa bajnok Javi Martínez döntötte el a bajorok javára. A Bayern München története során második alkalommal hódította el a szuperkupát. A koronavírus járvány kezdete óta ez volt az első olyan mérkőzés az Európai Szövetség szervezésében, amelyet nézők előtt rendeztek meg. A Puskás arénába rendkívül szigorú egészségügyi óvintézkedések mellett térhettek vissza a szurkolók. A szuperkupa döntőről Farkas Dávid kérdezte Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát.
A Sevillának nyerési esélye volt, különösen, hogyha azt veszük, hadd idézem az 1978-as világbajnokság döntét, amikor az argentinok fölénybe játszottak, de ha a 90. percben a hollandok labdájára a kapufára megy, akkor nincs az a bíró, aki tud már változtatni az eredménye. Itt nem volt bírói hatás, de hogyha a 87. percben a Sevilla cserecsatára a kapuba lövi a labdát zicserében, akkor nem hiszem, hogy a Bayern tudott volna már egyenlíteni a hosszabbítást, kiharcolni. Mindazonáltal a játékép alapján a Bayern meggyőző volt, de hát azért látszott, hogy ez egy gála mérkőzés inkább, mint egy vérbeli, izzó hangulatú kupadöntő. Ez a teljesítményekkel is nyilván rányomta a bélyegét. Az látszik, hogy a Bayern nagyon erős. Nekem a védelme, vagy a védelmének a játék egy kis csalódást okozott azért Neuert kivéve, aki kiválóan védett, és ismét megmutatta, hogy a világ legjobb kapusa. Talán jelenleg, bár nagy híve vagyok Alisson Beckernek, de Neuer az elmúlt időszakban kiválóan véd. És hát ez a Bayern lesz támadó játékban szinte utolérhetetlen.
A mérkőzés egyik hőse Javi Martínez volt, aki a 100. percben lépett pályára, és 4 perccel később megszerezte a győztes gólt.
Szerzett már szuperkupa döntőn gólt, másrészt ez egy szép történet, hogy minden bizonnyal ez az utolsó mérkőzés volt a Bayern színeiben. Volt ilyen már a szuperkupa döntők történetében, a spanyol Pedro annak idején úgy búcsúzott a Barcelonától, és igazolt aztán a Chelseahez, hogy eldöntötte góljával a szuperkupa döntőt. Ebből a szempontból 5 évvel később a történelem megismételte önmagát. Javi Martínez egy nagyon rutinos, jó játékos. Hát tulajdonképpen neki köszönhető az, hogy azért a Bayern abban az értelemben feltétlenül futballtörténelmet írt, hogy én nem emlékszem arra, hogy szuperkupa döntőben, azt is mondhatnám, hogy generálisan nagyon kéne gondolkoznom, hogy bármilyen más csapatnál mérkőzéseken volt már ilyen, hogy 3 különböző világbajnok válogatott tagjaiból is voltak a pályán. Ugye Javi Martínez 2010-ben, Manuel Neuer és Thomas Müller 2014-ben nyert világbajnoki címet, és akkor még ott voltak a franciák, Tolisso, Hernández és Pavar is a Bayernben.
Az elmúlt hónapokban viszonylag ritkán fordult elő, hogy sem Gnabry, sem Müller, sem pedig Lewandowski nem talált a kapuba. Igaz, a lengyel csatár egy gólpaszt kiosztott.
Lewandowski nagyon okos paszt adott Goreckának az első gól előtt, és én azt hiszem, hogy adott majdnem még egy gólpaszt, mert a második érvénytelenített német gólt, azt némi jó indott azért meg lehetett volna adni, de azt tartom, hogy nem ez volt élete mérkőzése. Müller hasznosabban futballozott megítélésem szerint. Sané-ra voltam nagyon kíváncsi, aki tulajdonképpen a támadójátékot tekintve az igazi újdonságot jelenti a Bayernben az előző szezonhoz képest. Szerintem úgy játszott, mint az elmúlt időszakban, hogy nagyon gyors, bármikor helyzetbe tud kerülni, de a kapura nem elég hatékony.
Történelmi mérkőzés volt ez Budapesten, bár talán több szempontból is mondhatjuk ezt, hiszen egy nagyon furcsa körülmények között megrendezett mérkőzésről is szó van. A nézők elhelyezkedésére is gondolok a lelátón, illetve arra, hogy harmadház sem volt végül, de azért ilyen rangos mérkőzés nem járt még itt.
Budapesten nem rendeztek még európai, az UEFA által szervezett kupadöntőt, és mielőtt a futballtörténészek fejükhöz kapnának, hogy ez az ember miket beszél, megemlítem, hogy például a 69-es újpesti mérkőzés, ugye a Newcastle ellen nem UEFA szervezésű mérkőzés volt még. Úgyhogy ilyen szempontból feltétlenül ez volt a legrangosabb kuptalálkozó, amit valaha eddig Budapesten rendeztek. Természetesen 2 itt külföldi csapat részvételével rendezett nemzetközi kupadöntő sem járt még Budapesten. Nyilván az ember futballszeretőként sajnálja azt, hogy mondjuk nem lehetett az egy évvel ezelőtti körülmények között megrendezni ezt a mérkőzést. Nyilván teltház lett volna a Puskás arénában, egyik az, hogy akkor még nem lehetett volna, hiszen akkor még nem adták át a stadion, tehát ez egy elméleti felvetés, amit mondok, hogy csak a körülményekre utalok az egy évvel korábbi dátummal. Illetőleg nyilván rengeteg vendégszurkoló is jött volna, vagy még több vendégszurkoló jött volna. Nekem meggyőződésem, hogy az MLS nagyon jót tett az UEFA-val azzal, hogy egy teljesen más járványviszonyok közötti időszakban elvállalt ennek a találkozónak a rendezését, ugye emlékezetes, hogy amikor az MLS igent mondott az UEFA-nak, akkor nagyon jók voltak az esetszámok itthon. Gyakorlatilag a nyár közepén jártunk, nem lehetett azt igazából sejteni, hogy éppen szeptember 23-ára, 24-ére, amikor esedékes lesz a találkozó, majd milyen körülmények lesznek itt. És az UEFA számára ez egy tudhatóan nagyon fontos esemény volt. Részben ugye a teszt jellege miatt, amelyet minden egyes alkalommal hangoztott Čeferin elnök úr is, hogy megnézzék, hogy ilyen körülmények között tudják-e szavatolni a nézők biztonságát, működik-e a beléptetés, működik-e az ellenőrzés. Hát kíváncsi vagyok, hogy mert nyilván tulajdonképpen, ha a következő időszakban az UEFA-nak meglátjuk majd a döntéseit arra vonatkozóan, hogy mondjuk beengednek-e a Bajnokok Ligája mérkőzésekre majd, vagy akár a válogatott mérkőzésekre korlátozott számban is nézőket, az azt jelenti majd, hogy az UEFA sikeresnek ítélte a tesztet. Ha nem engednek be, akkor azt mondom, hogy inkább azt mondta, hogy a járványhelyzet ezt nem teszi még lehetővé.
A szezon hátralévő részére ismét 5 csere lehetősége lesz az edzőknek az Európai Labdarúgó Szövetség döntése értelmében, közölte Alexander Čeferin, az UEFA elnöke, a szervezet budapesti sajtótájékoztatóján. Kalapos Mihály összefoglalója.
The executive committee approved the use of 5 substitutions in club and international matches for the rest of the season.
A szabály klubszinten vonatkozik a Bajnokok Ligájára és az Európai Ligára is. Továbbá a válogatott versenysorozatoknál a Nemzetek Ligájára és az Európa-bajnoki pótselejtezőkre. Ettől függetlenül az egyes nemzeti bajnokságok saját körben dönthetnek a szabály alkalmazásáról, mondta Alexander Čeferin. A spanyol, a német és a francia liga is az 5 csere megtartása mellett döntött, az angol Premier League azonban visszatért a 3 változtatási lehetőséghez, ahogy a magyar élvonal is.
We haven't decided yet anything about spectators in the future at the European matches.
Az Európai Labdarúgó Szövetség elnöke újságírói kérdésre a nézők előtt rendezett szuperkupa mérkőzés kapcsán elmondta, szeretnék visszaadni a reményt, hogy a futballban is visszatérhet minden a régi kerékvágásba. Ugyanakkor arról még nem született döntés, hogy a jövőben esedékes kupa és válogatott meccseken lehetnek-e nézők a stadionokban.
A jövőben nem számítanak a magyar válogatott Szalai Ádámra a német élvonalban szereplő Mainz labdarúgó csapatánál. A válogatott játékos sorsáról Virányi Zsolt kérdezte Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát.
Ezt írja a német sajtó. Valószínűleg a Bildből származó információról van szó. A Bild azt írta, hogy volt a játékos tanácsnak egy megbeszélése. Ennek a játékos tanácsnak a Mainznál a veterán futballisták, tehát a klub idősebb játékosai tagjai, köztük Szalai Ádám, aki maga is részt vett ezen a beszélgetésen, amelyen Schröder menedzser előadta azt, hogy az elmaradt bevételek, elsősorban a nézőszám elmaradása, a néző kizárása miatt, itt elmaradt bevétel miatt nincs a klubnak lehetősége arra, hogy megkezdje visszatörleszteni a redukált fizetések részletét. És ezt állítólag Szalai rendkívül vehemensen fogadta és érvelt a csapat igaza mellett. Most azt kell mondjam, hogy ő azért ült ott ebben a beszélgetésben, hogy ezt megtegye, és ezt nehezen fogadta a klub vezetősége, és állítólag emiatti reakcióként számítszik először is az első csapattól, majd hát nagy valószínűséggel ugye olyan helyzetbe került, hogy el kell igazolnia. Egyébként Szalai Ádámnak 2021 júniusáig, tehát a következő év nyaráig van élő szerződése a Mainzzal. Abban az esetben, hogyha addig ott maradt volna a klubnál, vagy ott maradna a klubnál, akkor átigazolási díj nélkül távozhatna. A szakmai indokokra hivatkozott ugye a Mainz akkor, amikor arról beszélt, hogy valószínűleg Ádám nem kapna annyi játék lehetőséget az előttünk álló szezonban, mint a az előzőben. Az előzőben több mint 1000 percet játszott a Bundesliga 1-ben, noha a mérkőzései több mint felét csereként pályára lépve töltötte. Ugyanakkor játszott az előző kupameccsen, és még az RB Leipzig elleni 3-1-re elvesztett találkozó után is azt nyilatkozta Achim Bayer-Holzer, a csapat edzője a Bild kérdésére, hogy azért nem játszott Szalai, mert inkább úgy döntött, hogy ezen a találkozón az edző, hogy ezen a találkozón inkább a gyors csatárokat veti be, mert nyilván Szalai Ádám nem annyira gyors, mint inkább a pozíció haszban jó. Tehát szakmai indokkal magyaráztam előzését, magyarul nem azzal, hogy hosszú távon ne lenne neki a klubnál lehetősége.
A magyar labdarúgó válogatottnak most ez a lehető legrosszabbkor jött, az október 8-ai Bulgária elleni fontos playoff elődöntő, az EB-re való kijutás szempontjából fontos meccs előtt. Mekkora hátrány lehet ez majd, hiszen azért mégiscsak ő ott a fix egyes a csatárok között?
Mondanám, hogy óriási hátrány, de nem érzem annak. Az az igazság, hogy ugye addig, ha rendeznek is Bundesliga fordulót, ugye egy, esetleg két mérkőzésről lehet szó, ha mindegyiket végig is játszotta volna, egy ilyen rutinos csatár esetében ennek nincs igazi jelentősége. Ő neki példátlan a magyar mezőnyben, a csatár mezőnyben a rutinja, ő a válogatott csapatkapitánya, morálisan rendkívül fontos a szerepe a csapatban, nem gondolnám, hogy ilyen szempontból a helyét bárki megkérdőjelezné, ne legyen sérült, de ha mondjuk egy könnyebb húzódás miatt kihagyta volna ezt a periódust, és csak a válogatott meccsre épülne fel, biztos, hogy akkor is játszana.
Az Atletico Madridhoz igazolt Luis Suárez. Az uruguayi csatárnak az Atletico az ötödik európai klubja, a Groningen, az Ajax, a Liverpool és a Barcelona után. A világklasszis uruguayi csatár átigazolási díj nélkül mehetett Diego Simeone vezető edző csapatához, de az Atleticónak várhatóan 3 millió eurót fizetnie kell majd eredményességi prémiumként. A 33 éves támadó 6 év alatt 283 mérkőzésen 198 gólt szerzett a katalánoknál. Nem akadt olyan idénye, amelyben ne szerzett volna legalább 16 gólt a La Ligában. Az átigazolásról Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát kérdeztem.
Luis Suárez 2014 őszén szerződött a Barcelonához, ugye csak októberben kezdte el a szezont, miután emlékezetes eltiltást kapott. Azt követően az első csonka idényében 16 bajnoki gólt szerzett, majd azt követően minden bajnoki szezonban ennél többet, kivéve a legutóbbit, ahol ugyancsak 16 góllal zár. Azért egy csatárról beszélünk, aki 34. évében jár, tehát valószínűleg a teljesítménye nem javul már a következőkben, és ezért tulajdonképpen, ha azt is gondoljuk, hogy mondjuk egy 15, attól függ persze mennyi mérkőzés percet kapott volna Ronald Koeman-tól, de egy 10-15 gól azért valószínűleg benne lett volna. Ez azonban lehet, hogy a Barcelona szintjén kevés. Koeman át akarta formálni a játékot, és annak ellenére, hogy meggyőződésen szerint Lionel Messi mindent megtett azért, hogy Suárezt a csapatnál tartsa, Koeman inkább úgy gondolja, hogy az új szezonban Antoine Griezmann lesz majd az első számú középcsatár. Hogy aztán Suárez hogyan gondolkodott, hogy, mert ugye volt egy olyan verzió is, hogy megpróbálna maradni a Barcelonánál financiális okokból. Ez ugye mondjuk kapcsolható lett volna ahhoz, hogy esetleg elfogadja azt a szerepet, hogy mint a 70-es évek újpesti dózsajában Zámbó Sándor mondjuk a 60-70. Perctáján beáll, és akkor megpróbál segíteni a páradtabb védelmekkel szemben. Aztán ugye felvetődött az, hogy elmegy a Juventushoz, ez nem realizálódott. Részben talán azért is, mert ugye nincs Európai Uniós útlevele, az állampolgárságot pedig nem kapta meg. Majd miután Morata a Juve-t választott, és az Atletico rából intotta a korábban a Juventusban már szerepelt spanyol középcsatár elengedésére, így aztán Suárez került az Atleticohoz. Hogyha most azt kérdezett tőlem, hogy ezzel most új korszak nyílik-e az Atleticónál, vagy óriási reményeket fűzhetnek-e Luis Suárez szerződtetéséhez, akkor nagyon bizonytalan lennék a válaszom, mert azt mondanám, hogy olyan csatáról beszélünk, aki ugye a Barcelonánál töltött 6 idénye alatt annyi gólt szerzett, hogy ezzel a klub örökranglistáján pedig, hát azért a Barcelona soha nem szűkölködött a gólokban, a klub örökranglistáján Lionel Messi és César Rodriguez mögé a harmadik helyre feljött. Ugyanakkor, ha a mai Suárezt nézzük, akkor valószínűleg az Atletico elmúlt 10-1-hány éves történetében Fernando Torres, vagy Diego Costa, vagy Kun Agüero, akkor, amikor az Atleticóban játszott, akkor valószínűleg már vagy még jobb csatár volt.
Ismerve Diego Simeone vezetőedzőt és az Atletico Madrid stílusát, Luis Suárez mennyire illeszkedhet, akár 33 évesen is ebbe a csapatba, és most nem feltétlen arra gondolok, hogy 2014-ben megharapta Giorgio Chiellinit az Uruguay-Olaszország VB meccsen, hanem az ő harcossága, elszántsága, motiváltsága az mennyire passzol a matracosokhoz.
Szerintem Simeone lelkivilágához feltétlenül, és most én sem a harapásról beszélek, tehát az a fajta szent fanatizmus, őrült fanatizmus, ami Simeone-t jellemzi, az esetben Luis Suárez és jellemezheti. Ugye a Liverpoolban is nagyon jól játszott, egy másfajta stílusban, mint amit a Barcelona mivel és erőltet, de azért gondolom, hogy őt ki kell szolgálni, meglátjuk. Simeone biztos, hogy azért szerződtette le, mert erősítésnek tartja.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. Ezzel véget ért a Gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják, és akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Köszönöm a figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szabó Gergő.